Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai délutánon, és a múltkori rész folytatásaként megnézzük Szodoma és Gomorra városának, illetve a környékének a pusztulását, és milyen tanulságul szolgál ez számunkra, és majd látni fogjuk az igeversek alapján is, hogy talán soha nem voltak aktuálisabbak ezek az igék, mint a mostani időkben. A Mózes első könyvének a 19. részéből az első 26 verset szeretném felolvasni, egy picikét hosszabb ige szakasz, nyilván nem is fogom részletesen végigvenni, de a történet megértéséhez fontos, hogy így összefüggéseiben lássuk a történetet. Tehát Mózes első könyve 19. rész, első 26 verse így hangzik. Mikor a két angyal estére Szodomába jutott, Lót Szodoma kapujában ült. Amikor meglátta őket, fölkelt, eléjük ment, és arcra a földre borult, és így szólt. Íme, uraim, kérlek, jöjjetek be, szolgátok házába, mossátok meg lábatokat, és térjetek nyugovóra. Reggel korán fölkelhettek, és utatokra indulhattok. Azok pedig ezt felelték, nem, hanem az utcán alszunk. De mivel nagyon úszolta őket, betértek hozzá, és bementek a házába, ő pedig megvendégelte őket, kovásztalan kenyeret is sütött, és ettek. Lefekvésük előtt a város férfiai, a szodomai férfiak körülvették a házat, ifjútól a vénig, az egész közösség egytől egyig, és szólították Lótot. Hol vannak a férfiak, akik hozzá jöttek az éjjel? Hozz ki őket hozzánk, hadd ismerjük őket. Kiment hozzájuk Lót az ajtó elé, bezárta maga után az ajtót, és ezt mondta. Kérlek, testvéreim, ne cselekedjetek gonoszságot. Íme van nekem két leányom, akik még nem ismertek férfit, kihozom azokat ti hozzátok, és cselekedjetek velük, ahogy nektek tetszik, csak ezekkel az emberekkel ne csináljatok semmit, mert az én hajlékom árnyéka alá jöttek. De azok azt mondták, menj innen. Majd ezt mondták, csak egy jövevény nálunk, és ő szab törvényt nekünk, majd gonoszabbul cselekszünk veled, mint azokkal. És rárohantak, és már azon voltak, hogy betörik az ajtót, de kinyújtották azok a férfiak a kezüket, bevonták Lótot magukhoz a házba, és bezárták az ajtót. Az embereket pedig, akik a ház ajtaja előtt voltak, vaksággal verték meg kicsinyektől a nagyig, annyira, hogy belefáradtak az ajtó keresésébe. Akkor ezt mondták a férfiak Lótnak, ki van még itt hozzád tartozó? Vőidet, fiaidat, leányaidat és mindenedet, ami a tied a városban, vidd ki a helyről, mert elveszítjük a helyet, mivel hogy eljutott az Úrhoz a nagy jajkiáltás, amelyet okoztak. Az Úr küldött minket, hogy elpusztítsuk a várost. Kiment azért Lót, és így szólt a vőjének, akik a leányait el akarták venni. Keljetek fel, menjetek ki a helyről, mert elveszíti az Úr ezt a várost. De a vőjének úgy tűnt, mintha tréfálna. Mikor hajnalodott, sürgették az angyalok Lótot. Kelj fel, vedd a feleségedet és a jelenlévő két leányodat, hogy el ne vessz a város bűne miatt. Mikor pedig tétovázott, megragadták a férfiak a kezét és a feleségének két leányának a kezét, az Úrnak iránta való irgalmából és kivitték, és ott hagyták a városon kívül. Amikor kivitték őket, azt mondta az egyik, ments meg az életedet, ne tekints hátra és megnálj a környéken. A hegyre menekülj, hogy el ne vesz. Lót azt felelte, ne, ó Uram, íme szolgád kegyelmet talál előtted, és nagy irgalmasságot mutatnál irántam, hogy életemet megtartottad. De én nem menekülhetek a hegyre, nehogy utolérjen a veszedelem, és meghalljak. Imhol a közelben van egy városka, hadd meneküljek oda. Lám, kicsiny az, ott én életben maradok. Mondta neki, azért, ím rád tekintek-e dologban is, és nem pusztítom el ezt a várost, amelyről szóltál, de siess, menekülj oda, mert semmit sem tehetek addig, amíg oda nem érsz. Azért nevezték el ezt a várost Coárnak. A nap már feljött a földre, amikor Lót Coárba ért, az Úr pedig kénköves és tüzes esőt bocsátott az égből Szodomára és Gomorrára. Elsüllyesztette azokat a városokat és az egész vidéket, és a városnak minden lakosát és a föld növényeit is. Lót feleség azonban hátratekintett, és sóbálványá vált. Elég megrázó történet ez, és elég sok üzenet van ezzel a ige szakasszal kapcsolatban. Ugye az elmúlt alkalommal beszéltem a ézsaiási kijelentések fényében, illetve Ezékiel próféta kijelentéseinek a tükrében, hogy Szodomának az állapota nem elsősorban a szexuális elkülönstelenségben és a perverzióban volt, az már a következménye volt annak a társadalomnak, amelyben Szodoma és Gomorra eljutott eddig a helyzetig. Ezt használja fel példaképpen, ahogy mondtam, Péter apostol is egy tüposznak, egy mintának mutatja be, egy paradigmának mutatja be, azt a helyzetet, ami Szodom állapotában volt, és ha őszintén megnézzük a mai kornak a szellemiségét, akkor nem állunk messze attól, hogy sok mindenben tudjunk párhuzamot vonni Szodomával és Gomorrával. Ugye az egyik ilyen az arrogancia és a kevésség volt, amikor kérkedtek és büszkélkedtek a bűneikkel. Éppen nemrég olvastam egy katolikus egyházatjának az írását, vagy egy teológusnak az írását, hogy amikor a gonoszságot elkezdik előbb megtűrni és tolerálni, utána már azokat fogják üldözni, akik felmerik emelni a hangjukat a gonoszság ellen. Ez a fajta érzékenyítés, ami a mai társadalomban működik. Aztán láthattuk az eledelnek a bőségét, ez a jóléti társadalom, vagy a fogyasztói társadalom, amely teljesen el van telve magával, tonna számra dobáljuk ki minden nap az élelmiszereket csak itt Európában, miközben a Föld többi része éhezik, és az is elgondolkodható, hogy nagyon sok tudós és olyan ember, aki az emberiség javára tudná fordítani a képességeit, éppen azzal törődik, hogy valamelyik reklámcégnek dolgozik, és azon jártatja az eszét, hogy hogyan tudna az anyuka még két nyalókával többet beletenni a kosárba. Erre használja fel a képességét, mert fogyasztói társadalom van, és nem az emberiség javát keresik, hanem éppen az üzleti célú érdekeket. Aztán a gondtalan békesség, amikor van idő a szórakozásra, a kikapcsolódásra, amikor nem kell a mindennapi élet harcaiban elmerülni, amikor nem azzal kell foglalkozni, hogy tényleg kőkeményen megdolgozni a mindennapi betevőjét, hanem nagyon magas életszínvonal és luxus van. Szodomára ez különösen jellemző volt, majd látni fogjuk egy-két igeversből. És megjelenik még itten ugye az irgalmatlanság, amikor ebből az anyagi jólétből és áldásból nem részesítik azokat, akik szükségben vannak, nyomorúságban vannak, a szegényeket és a szenvedőket. Külön leírások vannak ilyen rabbinikus tanulmányokban, hogy Szodoma a legfőbb bűne pontosan ez volt, hogy bűncselekménynek tekintették, hogyha valaki például koldusoknak pénzt adott, vagy vendégeket a házába fogadott, mert az azt jelentette, hogy megoszta másokkal a javait, és ezt ők például bűnnek tekintették, ami nagyon nem is áll messze Ezékiel prófétának a leírásától és a beszámolójától, illetve legvégül, ahogy mondtam, megjelenik a utálatos cselekedetek, ezek pedig a szexuális perverziók, a homoszexualitás, és minden olyan istentelen dolog, amiről, ahogy mondtam, a Mózes harmadik könyvében egy komplett fejezetet lehet olvasni, amellyel kapcsolatban Isten tiltja az övéit és az ő népét. És ahogy mondtam, a egyik nagyon fontos kijelentés volt ezzel az időszakkal kapcsolatban, amit maga Jézus Krisztus mondott, hogy mihez hasonlította Jézus ezt az időszakot? Noé és Lót napjaihoz. Ez két típusú hívőt mutat meg igazából, hogy a végidőkkel kapcsolatban hozzáállunk. Noé az hithős volt, Lót nem lett az. Miért? Mert Noénak Isten azt a feladatot adta, hogy építsen egy bárkát, és készüljön fel az eljövendő világra. Noé építette a bárkát. Noé egy bárkaépítő volt. A bárka az új szövetségben az egyház szimbóluma, tehát Noé azokat a hívőket szimbolizálja, mutatja be, akik az utolsó időkben is építik Isten országát, építik Isten egyházát, Isten gyülekezeteit, közösségeit, együtt munkálkodnak Istennel, és dolgoznak azon, hogy minél többen megmeneküljenek, készítik a bárkát. Benne vannak Isten munkájába, benne vannak Isten szolgálatába, és Isten megmenti őket, és Noé győztesen jön ki az özönvíznek az ítéletéből. Mindent megnyert. Míg ezzel szemben Lót, aki nem lett hithős, látjuk, hogy ő mindent elveszít. A Bibliából majd látni fogjuk szép lassan Lótnak az életét. Egy nagyon sikeres, gazdag, áldott vállalkozóból egy barlanglakó vérfertőző lett. Idáig süllyedt el. Egy testies keresztény lett. Bírta Ábrahám áldását, bírta a körülmetélkedés szövetségét, bírta az Istennel való közösséget egy darabig, utána ettől elszakad, leválik róla, és elmegyen Szodoma irányába, és Szodoma teljesen tönkreteszi az erkölcsét, teljesen tönkreteszi az értéklendjét, és a Biblia nem véletlenül mondja azért igaznak, megigazultnak, mert az ábrahámi körülmetélkedés szövetségeinek is valamilyen szinten része volt. Jó, tehát ezt látni kell, hogy ez a két típusú hívő ember jelenik meg Jézusnak a tanításában a végidőkkel kapcsolatban. Egy odaszánt életű, egy bárkát építő, egy hívő ember, mint Noé, aki együtt munkálkodik Istennel, és vannak a lótok, akiket úgy kell kimenekíteni, az utolsó pillanatban szó szerint tűzből ragadja ki a két angyal, és majd látni fogjuk a történet végén, hogy milyen következményei vannak még ennek az eseménynek. Jó, tehát ezt kell látni, hogy ez a fajta értékrend és gondolkodásmód, ami Lótnak az életében bejött, teljesen félrevitte az életét és a gondolkodásmódját. Azt olvashattuk itt a 19. rész első versében, hogy a két angyal megérkezik Szodomába. Előtte a 18. fejezetben tudjuk azt, hogy a hárman vannak, az Úr és a két angyal megérkezik Ábrahámhoz, pontosabban Ábrahámhoz. Kijelenti neki ismét, hogy egy év múlva fiút fog majd szülni Sára, és miközben az angyalokat, illetve az Úrat megvendégeli Ábrahám, mielőtt elmennének, Isten kijelenti Ábrahámnak, nagyon érdekes ez is, hogy nem tudja eltitkolni Ábrahám elől, hogy mit akar cselekedni. Erre a végén egy picit vissza fogok majd térni Ábrahámnak a gondolkodásmódjára és a szerepére, de Ábrahám, mikor meghallja, hogy Isten akarja pusztítani a várost, akkor igazi keleti kereskedő módjára, meg gazdálkodó módjára elkezd alkudozni Istennel. És Isten megengedi neki a nagy alkudozás közepette, nyilván Ábrahám nagy alázattal, tisztelettel, de igazi zsidó módra alkuszik az Úrral, és sikerül neki 10-be maximalizálni, illetve limitálni az igazaknak a számát, és azt látjuk a történetből, hogy 4-en tudnak kijutni a városból. Nem volt meg a 10. Nem volt meg a 10 ember. Pedig Isten azt mondta, hogy ezért a 10 igazért nem pusztította volna ezt a környéket, és ez a történetnek a egyik nagy tanulsága, ez a messiás hívő zsidók is mind a mai napig megtartják, hogy 10 férfit, amikor ima közösség van, mindig összeszednek, hogy 10 igaz imádkozzon a városért. És ha nincsen 10, akkor keresnek. Hogy legyen legalább, ha 9-en vannak, hogy 10 legyenek, mert tudják, hogy ha imádkoznak a városért, bármennyire is bűnös és gonosz az a város, az ő imádságuk vissza tudja tartani még Istennek az ítéletét, és tud még kegyelmet adni annak a helységnek és annak a településnek. És hogy olvashattuk, miután ez megtörténik, a két angyal eltávozik a délutáni órákba, megérkezik Szodomába, és Lót ott van Szodoma kapujában, ott ül. Ez a keleti nyelvezetben azt jelenti, hogy ő egy vezető volt a városban, egy pozíció volt a kapuban való ülés, ez általában a véneknek, illetve a városvezetőknek volt a pozíciója, és Lótnál lehet látni, hogy egy elég komoly, tekintélyes helyzetbe kerül, de hogy került ide Lót? Miért lehetett ő például Szodoma városában egy vezető személyiség? Ezt nézzük most hát egy picit, és ez egy tanulság is lehet számunkra, hogy Lótnak az élete egy áldott, még Isten akaratában, vagy Isten útján lévő embernek az élete, hogyan csúszik el, hogyan vonzza magához Szodoma, hogyan érzékenyíti őt Szodomának a gazdagsága, a hírneve, azok az előnyök, amelyek ezzel a településsel kapcsolatban vannak, és ezek mind a mai napig is számunkra is nagy kihívások lehetnek, és remélem, hogy tanulság lesz számotokra is, nekem nagyon komoly tanulság volt Lótnak az életét így megvizsgálni, hogy mi vezetett oda. És vannak olyan keresztények, akik Lót útján már megindultak, lehet, hogy még nincsenek Szodomába, de vannak, akik már Szodomában vannak, és úgy kell őket kimenteni. Erre is Istennek vannak ilyen speciális mentőakciói, ezekről is majd picikét később fogok beszélni. Nézzük meg tehát, hogy Lót hogy is keveredik ebbe a helyzetbe. Ez a múltkori kis térkép, amikor ez az alkudozás történik, akkor itt van Mamré és Hebron tölgyesében az Úr, illetve a két angyal, tehát nem kis távolságot kellett nekik megtenni. Ezt, ha kiszámoljuk, az alatt az 1-2 óra hossz alatt nem lehetett volna megtenni, tehát nyilván itt az angyalok is egy mennyei transporttal érkeztek, számukra ugye ez nem volt probléma, és Ábrahám pedig ott Mamré tölgyesében figyelte az eseményeket. Az első és fontos kijelentés a történettel kapcsolatban az 1 Mózes 13-ban olvashatjuk, amikor Lót felemeli a szemét Szodoma felé, ezt olvashatjuk. Felemelte azért Lót a szemét, és látta, hogy a Jordán egész melléke bővízű föld, mert mielőtt az Úr elpusztította Szodomát és Gomorrát, egészen Coárig olyan volt, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Ez volt az első. Kitör egy konfliktus, nem is Ábrahám és Lót között, hanem a szolgái között, a barompásztorok között. Összevesztek azon, hogy kinek hány kecskéje, juha van, ki merre kódorgott. És azt mondja Ábrahám Lótnak, hogy én nem szeretem ezt a balhét, az ilyen zűrös dolgokat, váljunk el. Ha te jobbra mész, én balra megyek, döntsél. És Lót felemeli a szemeit, a rabbik is beszélnek a tekintet bűnéről, és meglátja a Jordán környékét, a Jordánnak a vidékét, ami olyan volt, mint az Édennek a kertje. Egy jól művelt, öntözött, nagyon gazdag, nem véletlenül, hogy Szodoma is ugye gazdag város volt emiatt, nagyon jól ellátott hely volt, nem úgy nézett ki, mint most az ítélet után, hogy sós pusztaságok és kősivatag, meg különböző ilyen ítéletek a nyomai találhatók ott. És Lót döntött. Mi volt a probléma ezzel a döntéssel? Az egyik az, hogy Lót arrogáns és gőgös volt. Ő volt a fiatalabb, ő volt az unokaöcsi. Nem neki kellett volna választani, hanem Ábrahámnak. Azt kell mondani, hogy nagybácsi, én nem akarok zűrt meg bajt, döntsél te, én majd megyek arra részre, ami nekem marad. Hiányzott belőle az alázat, hiányzott belőle a tisztelet. És nem tudta magát alárendelni egy szellemi tekintélynek, Ábrahámnak. Ez az első és nagy veszély volt Lót életében, hogy a szeme után ment, a szemkívánsága betöltötte az életét, meglátta, hogy milyen bővízű és gazdag a Jordán vidéke, és azt mondta Abrahamnak, hogy nekem az kell. Nekem semmi másra nincsen szükségem, és az is ugye Lótnak problémája lehetett, hogy egy ilyen szellemi óriás mellett lenni, mint Abrám, de Lótnak az lett volna az áldás, hogyha kicsikét nehézkesen is, de ott maradt volna Abrámmal. És ez a másik probléma, hogy nem csak, hogy meglátta a bővízű területet, a szemeinek a kívánsága után ment Lót, hanem elszakadt Isten emberétől. Ez egy óriási figyelmeztetés lehet mindenki számára, aki ilyen magányos hívő életet akar érni. És azt hiszi, hogy valaki mellett így árnyékban van, nem tud mellette felnövekedni, látszólag eltakarja előle a napfényt, meg neki csak a háttérben kell lenni, és elszakad Isten emberétől. Elszakad azoktól az emberektől, akiktől áldást tudna nyerni. És Lót megtette ezt a hibás döntést, hogy kivonta magát Abrám tekintély alól, gőgösen, felhiázó módon, és azt mondta, hogy nekem a Jordán melléke kell, nekem a gazdagság kell, nekem a vagyon kell, nekem a hírnév kell, és nem foglalkozok Istennek az embereivel. Fontos, hogy legyenek ott az életünkben olyan emberek, mint ami Lót mellett volt egy Abrám. Hogy szellemileg meggazdagodjunk, hogy hitben növekedjünk, hogy érettek legyünk. A 12 apostol nem magától növekedett fel, szükség volt egy Jézusra. Pálnak szüksége volt egy Barnabásra, Timóteusnak egy Pára. Szellemi tekintélyekre szükség van az életünkben. Ha alázatosan el tudjuk fogadni másnak a tekintélyét, el tudjuk fogadni az ajándékát, az elhívását, a képességeit, abból csak áldást nyerünk. Abból nekünk is jut. Lót semmit nem tett a gazdagságáért. Mindent Abrámnak köszönhetett. Lehet látni a 13. rész első részéből, ugyanúgy meggazdagodott, mint Abrám. Ugyanúgy részese lett a abrámi szövetségnek. Nyilván az elhívás miatt ugye Abrám tekintélyében magasabb elhívással rendelkezett, és Lót a kézt válassza. És Abrámról mit olvasunk? Ő mit csinált? Mikor tovább is ment, nem a bővízű helyekre ment, hanem kutakat ásott. Abrám a források embere volt. Ő mindig megkereste azt a helyet, ahol forrás fakad. És egy normális hívő ember nem a világgal tölti be az életének a nagy részét, hanem Istenből fakadó forrásokkal. És még Izsák életében is látjuk, hogy milyen komoly harcok mentek ezekért a forrásokért, mert betemették a filiszteusok, ki kellett ásni, amit Abrám kutakat ásott, tehát mindig komoly harc megy a forrásokért. Az nem csak úgy készen van, azért dolgozni kell, azért munkálkodni kell, azért tenni kell, nem készen kapni. És Lóta, ahogy mondtam, azt a testélyes hívő embert mutatja be, aki azt hiszi, hogy mindenkinél mindent jobban tud, neki nincsenek tekintélyek, nincsen fölötte senki, ő majd eldönt, hogy hogyan éli a hívő életét, ő majd eldönti, mikor szolgál, ő majd eldönt, hogy hol fog lakni, hol fog letelepedni, milyen életvitelt fog élni. Ez Lót mentalitása. És majd a legvégén fogok beszélni arról, hogy Istennek mi lesz majd erre a válasza Abrámmal kapcsolatban. És a maikor is pontosan ugyanezt teszi, ha most Lótot kivesszük a történetből, hogy Szodoma és Gomorra mindig a maga édenét akarja létrehozni. Egy olyan édent, egy olyan paradicsomot akarnak a Földön létrehozni, ezt megálmodták a kommunisták, és annak idején Marx is, az osztály nélküli társadalmakat, hogy ez lesz majd az igazi paradicsom, és a mai liberális elit pedig azt gondolja, hogy az lesz majd az igazi paradicsom, hogy gátlástalanul kielhetjük a szexuális perverzióinkat és vágyainkat, gátlástalanul kizsákmányolhatunk embereket, tönkretehetünk nemzeteket, népeket, országokat, és bármit megtehetünk. Ez a liberális édenkert. Ezt akarják létrehozni, amit Szodoma is létrehozott. Nem érdekelt az embereknek a nyomora, a szegénysége, a szüksége, hanem csak a saját vágyai, élvezetei és kívánságai. Semmi más nem érdekelte őket. Ez a világ a maga édenét úgy akarja létrehozni, hogy abban nem fér bele Isten, nem fér bele az erkölcs. Péter apostolnál is láthattuk, hogy az egyik bűnük nem csak az volt, hogy az isteni törvények ellen lázadtak fel Szodoma lakója végén, hanem a természeti törvények és a lelkiismeret törvény ellen is. Tehát minden szintű törvényt megsértettek és áthágtak. És ma már gátlástalanul működik ez a fajta természeti törvények és a lelkiismereti törvények elleni lázadás és fellépés, amin ugye nem kell meglepődni, mert Jézus maga mondja, hogy az utolsó időkben a törvénytelenség meg fog majd sokasodni. A gonoszság szót szokták általában visszaadni, de ott a görögben a nomosz kifejezés van, tehát és határozott névelővel, hogy a törvénytelenség, ez mindig Isten törvényére, elsősorban a 10 ígére, de magára a komplett mózesi kijelentésekre is vonatkozik. Tehát ez volt az első és legnagyobb probléma, hogy Lót elszakad Isten emberétől, elszakad az áldás forrásától, saját szemei kívánságát követi, és nagy tanulság számunkra is, hogyha egy gyülekezetben gondok vannak, feszültségek vagy problémák vannak, mert ilyenek lehetnek, akkor azt mindig meg kell oldani. Ne hagyjuk, hogy a problémákat elsöpörjük valaki sértődésből vagy duzzogásból, elhagyja a gyülekezetet, elhagyja a közösséget, bármi is éri, hanem rendezzük mindig a dolgokat. Ne szakadjunk el Isten embereitől, ne szakadjunk el a közösségtől, ne szakadjunk el a gyülekezettől. Ha egy táborban problémák vannak, próbáljuk meg rendezni. Lehet, hogy nem könnyű, lehet, hogy segítség is kell, de ne szakadjunk el. Különösen az utolsó időkben nem lehet Robinson kereszténységből megélni. Az utolsó időkben a gyülekezetre nagyon-nagyon nagy szükség van. Amikor egymás szemébe nézhetünk, átölelhetjük egymást, imádkozhatunk egymásért. Ez nagyon-nagyon nagy szükség van. De ha a szemek kívánságát követjük, ha arrogánsak és bőgösek vagyunk, hogy mi mindent jobban tudunk, mindenkinél mindent jobban is tudunk, akkor elkezdünk megindulni egy olyan lejtő felé, ami valamit kínálni fog majd a szellemi dolgok helyett, Isten áldásai helyett, Isten munkája helyett, Isten szolgálata helyett, lesz majd, ami be fogja tölteni a szívünket, és lesz majd, ami be fogja tölteni az életünket. A második lépés, azt olvashatjuk szintén a 13. fejezetben. Abrám Kánaán földjén telepedett le, Lót pedig a Jordán melléki városokban és Szodomáig sátorozott. Tehát nem csak már a Jordán vidékére megy el, és ott esetleg ilyen legeltetést használ, hanem szépen elkezdi megközelíteni Szodomát. Még nincs ott, de már nagyon közel kerül Szodomához. Vonzza a városnak a jóléte, a hírneve, és ahogy lehet látni, ezek is pici apró lépések és apró döntések. És nem lehet tudni azt, hogy mi is, amikor a mai időszakban hozunk egy döntést, vagy hozunk valamilyen lépést az életünkben, ugyanak milyen következménye lesz, ha nem vizsgáljuk meg. Nézzük meg, hogy amikor olyan döntéseket hozunk, amelyel elkötelezzük magunkat valami felé, valami irányába, ugyanak mi lehet a következménye. És vannak mellettet szellemi emberek, ők fognak tudni segíteni és tanácsolni. Sok tanácsos által tudunk megmaradni, bátorít is bennünket rá az ige. De Lót még mindig abban az állapotban van, hogy sátorozik. Beszéltem már korábban arról, hogy a jövevénység és a vándorlás az a legbiblikusabb állapot a Bibliában. Abrám is végig sátorlakó volt, soha nem telepedett egyetlen egy városban sem. Lót is még mindig sátorozik, de már megközelíti Szodomának a helyét. Sok kis apró lépések, majd el fogják őket vezetni odáig, hogy már nem csak sátorozni fog. És ekkor szokott felmerülni keresztényekben egy olyan mentalitás, hogy ettől még úgysem lesz bajom. Ez még úgy sincs rám hatással. És amikor egyre többet elkezdünk megengedni az életünkbe, akkor veszük észre, hogy az apró lépések, ha nem figyelünk oda időbe, be fognak bennünket vinni Szodomába. Lót sem egyből ott kezdte, nem vett egy kétszintes házat a Holtenger partján a szodomai rózsadombon, hanem ő csak sátorozott. Szépen úgy csordogált úgy Szodoma felé, úgy apránként lépegetett. Mindig hozott egy-egy rossz döntést. Nyilván kellett emellé egy asszony is, akinek ugye különböző fülönfüggők, meg minden kellett abban az időben, mint a keleti kereskedők hurcibáltak. Tehát ott egy komplet családot képzeljünk itt el azért, tehát itt biztos, hogy voltak dolgok, és Lót feleségének az életéből lehet látni, hogy neki a szíve igazából hol volt, ő már egy külön történet lesz ebben az eseményben, de lehet látni, hogy Lót elkezdi a lejtmenetet szó szerint és fizikailag is Szodoma irányába, a Holtengernek a déli területére. A következő. Már le is telepszik Szodomában, azt olvashatjuk a 14. rész 12. versében. Lótot Abrámnak testvérének a fiát is elvitték jószágaival együtt, és elmentek. Ekkor Lót Szodomában lakott. Mi történik? Lót beköltözik Szodomába. Igen, nem csak kitör a közel-kelet első világháborúja, az 1 Mózes 14-ben olvashatunk erről, 5 király, 4 királynak a harca. Szodoma királyai összevesznek egy másik uralkodóval. Na lényeg az, hogy nagy csata kerekedik, legyőzik Szodoma és Gomorra városait, és Lótot, illetve a város lakosságának nagy részét a nyájakkal, a vagyonnal, meg az értékkel elrabolják, és elmenekülnek vele. Lót nyilván nem tud mit tenni, fogságban van. Abrám az, aki 318 legényével utána megy, visszahozza Lótot, visszahozza a vagyonát, és tulajdonképpen ezzel megmenti őt, de itt a hangsúly most nem a háború menetben is sok tanulság van, és Abrám életével kapcsolatban itt is van néhány dolog. De azt lehet látni, hogy a hangsúly azonban, hogy Lót már le is telepedett Szodomában. Nem elégszik meg azzal, hogy már sátorozik, hanem ő városlakó lett. Civilizált lakos lett, urbanizálódott, neki már a város kell. A kis szakadt sátorponyva már nem jó a Holtenger mellett a Jordán vizénél, ahol szépen a hűs reggeli szellőre lehet ébredni. Neki városi panoráma kell, városi kilátás, plázákkal, mozikkal, mindennel. Ő szépen be is rendezkedik Szodomában, és Istennek ez az első figyelmeztetése Lótnak, hogy elviszik őt, és ha Abrám nem jön segítségére, akkor el is pusztult volna. Rabszolga lett volna, kivégezték volna, bármi. De Abrám megmenti őt. Ez volt Isten első figyelmeztetése. És majd utána olvassuk azt, hogy a városkapuban ül, de Lót még itt sem mondta azt, hogy Abrám, köszönöm, hogy megmentettél, hagyj menjek vissza hozzád. Elég volt ebből a dologból. Lót nem tért észhez. Az utolsó figyelmeztetése volt Istennek Lóthoz a kimenekülése előtt, hogy hagyja abba ezt az életvitelt, hagyja abba ezt a gondolkodásmódot, a ottani életvitelt, és lehetőség lett volna, hogy Abrámhoz visszakerüljön. És hiszem azt, hogy Abrám visszafogadta volna. Meggyőződésem, hogy Abrám engedte volna a hitnek az atya. Nem taszította volna el. Ahogy ott hurcolta magával pár évig, amíg kijöttek Háránból, ez is egy érdekes történet, hogy mikor Isten azt mondja Abrámnak, hogy csak ő menjen ki és hagyjon ott mindent, miért viszi magával Lótot, ebből milyen probléma lett. Aztán megígér a gyereket Abrámnak, és akkor egy szolgával, Hágára besegít Egyiptomból, hozza magával, annak is mi lett a vége. Tehát lehet látni, hogy Abrámnak is voltak azért olyan döntései, amelyek több mint 2000 éves problémákat generáltak. Tehát ő ugyan a hitatja volt, de neki is voltak ugyan rossz döntései és hibás lépései, de mégis, ahogy mondtam, ő a hitáltali megigazulásnak lett az atya. És Lót, ahogy itt van Szodomában, megmenekül, valószínűleg emiatt is ül majd Szodoma kapujában, mert nyilván Abrám tekintélye miatt is, meg hogy ő mentette meg a városnak a lakóit, illetve a vagyon nagy részét, ezért kaphatja valószínűleg ezt a bírói titulus, vagy ezt a városvezetői egyik címet, ami miatt így kiérdemesült. És az az érdekes, hogy ha megfigyelitek a történetet, ha végignézitek, hogy Lót nem azért lakott Szodomában, hogy Istennek megnyálja a várost. Ő nem tudott só lenni ebben a városban. Ő azért ment, mint mindenki más Szodomába, hogy meggazdagodjon és élvezze a világi javakat. A test kívánságát, az élet kívánságát, a szemek, a kívánságait. Ezeket a dolgokat élvezte, ezeket áhította, ezekre vágyott. Ezért a célért költözött be Szodomába. Semmi másért. Rossz célok, rossz tervek, rossz célkitűzések. De Istennek az a kegyelme, hogy még ebből a helyzetből is ki tudja hozni, és Ábrahámra való tekintettel, meg nagyon szépen mondja az ige is, hogy az Úr iránta való irgalmasságából mentette ki őt. Holott Lótnak ekkor már a szíve teljesen el volt telve a világgal, teljesen leuralta őt az a millió, az a környezet, ami Szodomában őt fogadta, és nyilván gyötrődött, az erkölcsi érzék azért még megvolt neki, majd látjuk, hogy azért itt is van kisiklás a történetben, de Isten mégis megkönnyörül rajta és megmenti őt. És ezért szeretnék a mostani Lótokhoz is szólni, akik már szépen berendezkedtek a világba, illetve akik esetleg úton vannak e felé, hogy vissza lehet még térni, meg lehet még szabadulni, még át lehet menni a jó oldalra, ahol Isten munkájában részt lehet venni. És nagyon érdekes volt számomra az is, hogy ezekkel a világi dolgok milyen óvatosan tudnak beszivárogni a hívő embereknek az életébe. Csak egyetlen egy példa. Hál' Istennek mostában nagyon keveset szoktam Facebookozni, néha végig görgetem a hírfolyamot vagy valamit, időm se nagyon van rá. De az volt a megdöbbent, hogy ugyebár sok keresztény testvére vagyok így kontaktban, és feldobja, hogy miket szoktak megosztani. És számomra az volt a megdöbbentő, teljesen félelmetes volt számomra, hogy egy durva statisztik, hogy 10 főből 6 vagy 7, aki mondjuk még 2 évvel ezelőtt minden nap feltett 2 ige verset, feltett egy bizonyságot, megosztotta a gyülekezet dolgait, most csak a Covid-ról posztol. Semmi más nem érdekli. Covid-dal kell, Covid-dal fekszik, mindenféle Covid-os videót, konteót, mindenféle dolgokat megosztanak, és nagyon sok kereszténynek a oldaláról, Facebook oldaláról eltűntek, ahogy mondtam, az igeversek, eltűntek a keresztény videók, egy csomó minden eltűnt. És az elmúlt fél egy évben gyakorlatilag ezzel tömték meg a Facebook profiljukat. Holott itt vagyunk Szodomában. Ennél még a csillámos igeversek is jobbak, amik ezelőtt voltak, amiktől hajamat tudtam tépni, még az a kevés, ami megvan. Ezek még attól is jobbak. De most már egy keresztény profiljára felmész, nem biztos, hogy az evangéliumot fogod megtalálni. Nem biztos, hogy egy bátorító igeverset fogsz megtalálni. Ha Barnabás most élne, Pál munkatársa, az apostol, az napi 14 órába posztolna a Facebookon, bátorítana, biztatna, vigasztalna. Emiatt a helyzet miatt is. De ő evangélizálna, menteni a testvéreket, menteni az embereket. Isten ma is küldi az angyalokat a lótokhoz, ahogy küldte Lóthoz is. Jönnek Istennek a prófétái, jönnek Istennek a prédikátorai, tanítói, szolgálattevői. Fontos, hogy megjelenjünk. De hogyha a világiak megnézik a mi profilunkat, mondjuk a kollégáink, hát ez ugyanazt csinálja, mint én. Ugyanazokat posztolgatja, mibe különbözik ő tőlem, mint én? Semmibe. Nem szabadna ezeknek így lenni, hogy ez a világi dolog ennyire befolyásoljon bennünket. És ez csak egy szelet volt, csak a különböző ilyen termékekről, meg árubemutatók, még ennekről már nem is beszélek, mert nyilván mindenkinek személyes ügye, hogy miket osz meg. Csak értitek, hogy mire használjuk fel, amit Istentől kaptunk. A világi dolgokat osztjuk meg, a világi dolgokat támogatjuk, ezzel vagyunk eltelve, ezzel kelünk, ezzel fekszünk, vagy pedig kihasználjuk azt a kis pici kockát még a profilunkon, amíg meg lehet osztani, hogy addig is az evangéliumot hirdessük. Hogy hát, ha még egy-két lót ki tud szaladni az utolsó pillanatban Szodomából, és nem kirángatni kell, hanem még az utolsó órába valamennyit tud munkálkodni Istennek a királyságában. Jó, tehát ez volt a nagyon komoly probléma. És ilyenkor kell feltenni ezt egy kérdést, amikor egy hívő ember elmegy ebbe a világ irányba, hogy miben különbözök én a szomszédomtól. A gondolkodásmódom, az értékrendem, a hozzáállásom a dolgokhoz. Mivel töltöm az időmet, mivel mennek el a drága perceim. Ezeket kell mérlegelni. A világ nagyon könnyen be tudja szippantani az embereket. A mai világban különösen. És azt lehet látni, hogy társadalomkutatók is felhívták a figyelmet, hogy a következő generáció degeneráció lesz. Egy olyan generáció fog felnőni, amelyek nem lesz erkölcsítélő képessége, mert 4 éves korában megrontják őket, nem fogják tudni, mi a jó és a rossz, nem lesz igazságérzetük, nem lesznek nevelhetőek, taníthatóak, mert nekik minden joguk meg lesz. Egy degenerált társadalom fog létrejönni. És itt több 100 millió gyermekről van szó, több milliárd gyermekről van szó. Értitek? A mi dolgunk az, hogy még sok lehetünk ebben a társadalomban, amíg tudunk világítani, amíg ott lehetünk a társadalomban, addig használjuk ki ezt a lehetőséget. Sokan azt mondják, hogy a sót ugye tartósításra használják a Bibliában. Nem, ez nem igaz. Mi nem akarjuk a világot tartósítani és konzerválni. Mi a rothadást akarjuk megakadályozni. A só azért van, hogy ne rothadjon tovább ez a társadalom. És ha 10 igaz van egy városban, ha 10 sóbánya van a városban, akkor jó helyzetben vagyunk. Van egy ilyen 7 lépcsős folyamat, hogy Isten hogyan tisztítja meg a sót. Az egy nagyon érdekes folyamat, hogy a csiszolatlan sóbányából Isten hogyan termeli ki a sót, és végül hogyan leszünk majd fogyasztható só. Vannak ugye koszos só, van asztali só, ilyen olyan só, vannak még kicsit adalékanyagos is, több fajta van. Ezt majd, ha esetleg már gondolkoztam ezen, hogy egy szolgálba talán belevinni, hogy milyen típusú keresztények vannak a sózás különböző fokozataiban. Vannak durva só, van finom só is, úgyhogy különböző keresztények vannak. Jó, tehát ez a következő, amikor már Lót letelepedik Szodomában, és átveszi az értékrendjét, majd pedig azt olvashatjuk itt az első részben, ahogy mondtam, hogy leül Szodoma kapujába, és már a végén lesz az, hogy annyira ragaszkodik Szodomához, hogy szó szerint ki kell rángatni őt. Tehát annyira egybeolvadt a szíve, a lelke, a szellemisége Szodomával, feleségéről nem is beszélve, hogy az angyaloknak szó szerint ki kell rángatni őket, hogy elhagyják Szodomát. Már nem hisznek Isten szavának, nem hisznek Isten beszédének, a vejei sem hittek. Látjuk, hogy ez is majd komoly probléma lesz. És Lót nem akarja majd elhagyni a várost. És ez azért is nagy tanulság számunkra ez a folyamata Lótnak, mert minél mélyebben megy bele valaki ezekbe a dolgokba, akkor előbb-utóbb az erkölcsi értékrendje és az erkölcsi látásmódja nagyon hamar kompatibilissé válik a világgal. Nézzétek meg, hogy például a nyugati kereszténységben hány meg hány egyház és felekezet fogadta el már például a homoszexualitást, vagy az abortusz, vagy az eutanáziát. Teljesen kompatibilissá vált az értékrendjük, mert könnyű akkor a hívő életet gyakorolni, ha nincs rajtunk nyomás. amikor kompatibilisek vagyunk, amikor ugyanazt valljuk, mint a világ, ugyanúgy gondolkozunk, mint a világ, akkor a világ békén fog hagyni. De hogyha kiállsz a hited mellett, az elveid mellett, lehet, hogy nem fognak szeretni, de tisztelni fognak azért, mert van egy hiteles élet előttük. De ha kompromisszumot válasz, akkor nevetséges leszel, amikor tényleg farkast kell kiáltani, mert baj van, nem fognak neked hinni. Hiteltelenné fogsz válni. Lót hiteltelenné vált. A szodomaiak szemében is, és a családja szemében is. Nézzük Szodoma és erkölcse állapotát a bibliai leírásban. Nagyon érdekes ezt is megvizsgálni a mai korral kapcsolatban. Azt olvashatjuk a 12. részben, hogy Lót először vendégül látja ezt a két angyalt. Nagyon érdekes a történetnek ez a része. Nyilván a vendégszeretetet Abrámnál tanulta, Abrám sátránál tanulta a vendéglátásnak a dolgait, és az a két angyal először nem akar bemenni Lóttal. Mi lehetett ennek igazából az oka? Az egyik ok az volt, hogy mivel a főtéren akartak meghálni, ugye ők azzal a feladattal mentek, hogyha Isten úgy dönt, és a várost elpusztítsák, hogy Isten meg akarta nézni, hogy valóban így vannak ki ezek a dolgok, olvasok a 18. részben. Tehát nyilvánvalóan a két angyal felderítési céllal akarta főtéren lenni, hogy megnézzék, hogy igazából éjszaka mi zajlik itt Szodomában. Lót viszont tudta, hogy Szodomának milyen az erkölcse, és egy kicsikét erőszakos módon, kicsikét noszogatva, illetve gyötörve a két angyalt, mégiscsak bemennek a házába, és nagyon érdekes itt a leírás, ugyanis itt Lót, azt mondja a fordítás is, hogy kovászos kenyeret vagy lepényt adott az angyaloknak, és ez legalább két dolog miatt furcsa. Az egyik az, hogy Lót igazából nem készült a vendégségre. A közel-keleten mind a mai napig, aki eleve vendégséggel készül, az lakomát szokott csinálni. Nézzétek meg az előző részben, amikor Abrámhoz megérkezik ez a két angyal, illetve az úr, akkor Sára kenyeret gyúr, tehát nem maceszkészét, hanem rendes kovászos kenyeret. Igazi kis szittya asszony volt. Szépen bedagasztotta még 90 évesen is, hogy hány évesen a kenyeret. Borjút vágtak, tehát nagyon komoly étkezést. Egy igazi lakomát csaptak. Lótnak a étkezése ehhez képest egy kis McDonald's volt. Tehát egy kis sós kekszet, vagy valamit odalökött az angyalok elé. Ez nem volt annyira baráti. Látszik, hogy Lót nem igazán készült erre a vendégségre, de nyilván az angyalok ezt nem bánták, mert azért most, ha megnézzük pár óra hosszával korábban mit ettek, akkor nem is biztos, hogy éhesek voltak. Tehát azért egy jó kis borjúpörkölt, vagy valami azért, az úgy elrakja az embert egy darabig, illetve a kelttésztás kenyér. De itt az angyalok végül is elfogadják ezt a invitálást, és ekkor történik az, hogy megérkeznek Szodomának a férfi lakosai. Nagyon fontos, hogy az ige kétszer kihangsúlyozza, hogy a város férfiai és a Szodoma férfiai. Tehát nem transzneműek voltak, hanem férfiak. Nagyon határozottan két kifejezést is használ ezzel kapcsolatban, és megérkezik az érzékenyített lakosság. Azt olvashatjuk itt, ami nagyon megdöbbentő, hogy nem csak, hogy a város férfiai gyűltek össze, hanem a kicsinyek a nagyokkal együtt. Na most ez nem a társadalmi rangra utal, vagy a vagyoni helyzetre, hanem a héberben a nahár kifejezés van, és a zaken, a két véglet, ahogy a héber gondolkozik. Szeretet, gyűlölet, imádat, utálat, öreg, fiatal, tehát a héberben mindig ezek a végletes gondolkodás van. És itt is ez van, hogy itt a nahár az ifjút jelent. Ugyanezt a szót használja például a héber a 3-4 éves Sámuelre is. Tehát itt körülbelül 3-4 éves fiúgyermekektől elkezdve, egészen a zakenekig, a vénekig, ez a görög presbiterosznak a megfelelője, az aggasztjánokig, tolószékestől ott voltak. Mert ők meg akarták ismerni ezt a két, a bibliai leírások alapján tudható, hogy viszonylag nagyon jó képű és jó kiállású férfiak lehettek. Tehát nyilvánvalóan nem hadirokkantak érkeznek a mennyből, és nagyon megkívánták ezek a szodomai lakosok, és ezért veszélyes az, ami a mai társadalmunkban megyen, a gyermekeknek az érzékenyítése, mert Szodomában így nőttek már fel a gyerekek. Nekik nem volt probléma, hogy este 10 órakor, 11 órakor apuci a hón alá vesz, és elmegyünk egy ilyen garden partira. És akkor mindenki mindenkivel. Ezek a gyerekek ebben nőttek fel. És ma ezt akarják elfogadtatni Európába, meg lassan már Amerikába is, hogy ez a normális. És hamarosan beköszönt az az időszak, amikor az óvodás és iskolás csoportoknak kötelező lesz kimenni a Pride-ra. Kötelező lesz kimenni. Mert különben a pedagógust felfüggesztik, kirúgják, elbocsátják, és a gyermekeknek kötelező lesz kimenni. Ez lesz a következő lépcsőfok az érzékenyítésben. Mert amit mondtam, degenerációs csapatot szeretnének létrehozni, aminek nincs erkölcsi érzéke, és el vannak tompulva az erkölcsi érzékeik. És ez valóban kisgyermekkorban kell. Kisgyermekkorban kell a lelkiismeretet megerőszakolni, hogy ebből egy teljesen identitás nélküli felnőtt legyen. És nem véletlen az, hogy a gyermekneveléssel kapcsolatos bibliai dolgok állandóan a célkeresztben vannak, mert a Bibliában a gyermeknevelési módszerek a leghatékonyabbak arra, hogy még a jelen körülmények között is egy viszonylag normális gyereket neveljünk fel. Viszonylag normális gyereket. Mert nyilván ott van a millió hatás a világból, ott vannak az osztálytársak, ott vannak a kortársak, ott van a millió elektromos média, amit vagy tudnak szűrni a szülők, vagy nem tudnak szűrni a szülők, vagy lázadáshoz létre a gyerekbe, vagy elfogadja, hogy a szülők jobban tudják, mint ők. De egy ilyen generációt akarnak létrehozni. És ezek a gyerekek ott voltak minden egyes ilyen alkalommal. Csak jött két új hús a városba, és ezt mindenkinek végig kell kóstolni. És azt mondta egy ilyen liberális szenzációhajház teológus, hogy itt az ismerés szó, ez nem azt jelenti, hogy homoszexuális kapcsolat, hanem hogy filozófiai párbeszéd, hogy ők hogyan gondolkodnak a világról. Hát elég érdekes filozófiai párbeszéd az, amikor utána még a lányait is fel akarja ajánlani ugyanerre a filozófikus célra. Nagyon érdekes ez a dolog. De itt egyértelműen a jeda kifejezés a Héberben, amit Ádám és Évával kapcsolatban is használ, itt egyértelműen a szexuális kapcsolatra utal, tehát ahogy Péter is ír erről, vagy Júdás is. És ezek az emberek, ahogy mondtam, a város kicsinyei, nagyjai együtt összegyűlnek. Ezek kompletten részt vettek. Nem az volt, hogy volt egy-két hangadó, vagy két-három ilyen részeges ember odament, hanem a város minden kerületéből, az eredeti Héber ezt mondja, hogy a város minden részéből összegyűltek oda, és meg akarták ismerni ezt a két jóképű vendéget, és Lót először ugye megpróbál ellenállni. Próbálja őket szépen lebeszélni, furcsa, hogy testvéreinek hívja ezeket az embereket. Ez is mutatja, hogy már milyen kapcsolatban voltak, és nem sikerül neki. Hiába próbálja meg őket lebeszélni arról, hogy a vendégszeretetnek a joga, ezek az emberek nem tudtak addig lefeküdni, míg a vágyaikat ki nem elégítik. Ezek csak úgy tudtak lefeküdni, hogyha a tisztátalan pervez vágyaikat ki tudják élni a nap bármelyik szakában, bármelyik idejében. Nekik teljesen mindegy volt. Nekik ez volt az élet céljuk, és nem veszik észre, Lót nyilván észrevette, hogy itt angyalokról van szó, a történetből kiderül, meg ahogy beszélnek, ezek az emberek nem vették észre, hogy akikkel kapcsolatba akarnak kerülni, azok Istennek az emberei. Nem vették észre, hogy itt nem kispályás emberekről van szó. Annyira vakok voltak szellemileg, annyira el volt már tompulva az erkölcsi érzékük, hogy nem vették észre, hogy Istennek két angyalával akarnak tisztátalan és fertelmes dolgokat tenni. És nemrég olvastam egyik amerikai sajtóban, hogy most már a pedofil kifejezést is megpróbálják eltörölni a szótárakból. Tehát a pedofil kifejezést nem szabad használni, helyette van egy másik kifejezés, ez valami olyasmit jelent, hogy fiatal korúakhoz vonzódó személy. Ez olyan szebben hangzik, igaz? Valami MAP-nak rövidítik, nem tudom, nem jó az angolom, minor attracted persons, majd korrigálnak a feletteseim ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy most már nem szabad pedofilokról beszélni, hanem kiskorúhoz vonzódó személy. Ugye milyen szépen hangzik? Elkezdik szépen érzékenyíteni a bűnözést. És mondtam már régen, hogy ez a szép liberális demokrácia semmi máshol nem szól, mint hogy az embereknek a pervez vágyait és kívánságait hogyan lehet törvényesen legalizálni és bevinni a társadalomba. És mindenkit megbélyegezni, aki ezzel nem ért egyet. A mostani liberalizmus már erről szól. Nem a szabadságjogokról, nem a magántulajdonhoz való jogról, nem a szavazati jogokról, nem, már nem erről szól, már régen nem erről szól, hanem egy erkölcstelen, deviáns kisebbségnek a többségi társadalomra gyakorolt hatásától. És olyan pénzösszegek, olyan média háttér van mögöttük, amelyekkel látszólag úgy tűnik, hogy sokan vannak, és az ő szavuk a mérvadó. És jaj annak, aki felmeri emelni a szavát ellenük. És nézzétek meg, hogy ezek emberek mit mondanak. Először azt mondják Lótnak, hogy te mit akarsz? Hát te csak egy jövevény vagy. Egyébként pontosan fogalmaztak, mert ez volna a biblikus állapot, hogy mondtam, hogy jövevények és vándorok vagyunk a földön, de amint Lót szembe megy velük, amint konfrontálódik velük először, korábban biztos nem tette ezt, mert nem hivatkoznak rá. Abban a pillanatban azt mondják Lótnak, hogy te osztod nekünk itt az észt. Hát te csak egy jött-ment vagy. Hát te csak egy keresztény vagy. Neked így ebben a társadalomban nincsen szabad. Te, mint keresztény, ebben a társadalomban nem szólalhatsz meg. Téged el kell hallgattatni. És nagyon sok olyan keresztény tudós, vagy filozófus, vagy ilyen személyről tudok, akinek például azért nem jelenhetnek meg publikációi neves szakmai lapokban, nem léphet fel, nem dolgozhat, vagy vendégtanárként nem taníthat egyetemeken, nem jelenhetnek meg bizonyos kiadónál könyvei, mert nem ért egyet azokkal a dolgokkal, amik a világban zajlanak. Mert ők kitartanak Isten igéje és Isten beszéde mellett. Mert jövevények és vándorok. És nem hódolnak be. Akkor nem lesznek úgymond sikeresek, lehet, hogy két doktorival kevesebbjük lesz, de nem engednek Isten igéjéből és Isten beszédéből. Akkor elfogadják azt, hogy jó, jött-ment vagyok, jövevény vagyok, de Isten igéjéből és Isten beszédéből nem engedek. A mai kor azt akarja, hogy a keresztények elhallgassanak. Hogy mi csak egy jövevények vagyunk, mi egy megtűrtek vagyunk, mi örüljünk, hogy lélegzünk. Most ugye a legutóbbi nagy felháborodást jelentő brüsszeli tervezet, hogy még a karácsony szót is el akarják már törölni. Most ez megy, igazi kommunista hozzáállás, a múltat végképp eltörölni. Ez az első. Múltad a fájó bús, ez erejé. Ismerős ez is a dolog nekünk. De most ez zajlik, hogy Szodoma a férfiai felkeltek, és osszák az észt, és ők akarják meghatározni, hogy mi legyen. Csak az a probléma, hogy erre Istennek mi a válasza? Ítélete lesz. Ha mi elhallgatunk, majd fognak a kövek kiáltani. Be lehet fogni egy ideig a szánkat, idézőjelbe, de akkor Isten majd köveket fog támasztani Abrahám fiainak, és akkor majd szépen ők fognak ezekről a dolgokról beszélni. Ez tehát a szép új világ. És ezért fontos az, hogy mint Lót is, nyilván ő már a korlátozott képességeivel, de álljunk ki az igazság mellett. És tudjátok, az a legnagyobb fegyver, amikor látják rajtad, hogy megállsz a hitedben, és látják rajtad, hogy semmivel nem tudnak neked ártani. Semmivel nem tudnak neked ártani. Bármit tesznek veled, semmivel nem tudnak ártani. Olyan dolgot, ami az örökké valóságodat befolyásolja. Semmivel nem tudnak ártani. Nyilván lesznek áldozatai, nyilván lehet, hogy valakinek nagyobb árat kell érte fizetni, valakinek kevesebbet, de ha kitartunk a meggyőződésünk mellett, kitartunk a hitünk mellett, akkor Isten meg fog bennünket áldani. Meg fog segíteni bennünket. Hogy ebben a helyzetben is történt. És ezért fontos, hogy Lótnak a szava, ami itt már nem számított ezeknek az embereknek semmit, hogy legyünk megszentelt életűek. A megszentelt életben erő van. A megszentelt életben tekintély van. Amikor nem tudnak beléd kötni. Ahogy Dániel kapcsán beszéltem is ezekről a dolgokról. És itt Lótnak a erkölcsi állapotát semmi nem jelzi jobban, mint az, hogy végső kétségbeesésében mit tesz? Felajánlja a két lányát. Ember észel ez apaként is felfoghatatlan dolog. Nyilván próbálják mentegetni is a Lótot, de valaki azt mondja, hogy igazából azért ajánlotta fel a két lányát, mert tudta, hogy ezeknek nem lányokra van szükség. Tehát nekik a lányokkal való kapcsolat az nem számít. És ők nem fogják bántani, míg mások azt mondják, hogy a Közel-Keleten a vendégszeretet mindennél magasabb rendű volt. Tehát a vendégszeretetnek a joga, a vendégszeretetnek a értékrendje, az minden másnál fontosabb volt, még a hozzátartozóinknál is. Ez nekünk egy kicsikét nyugati embereknek furcsa, de ezért nem értették sokan például azt, amikor például Bin Ládent is üldözték, hogy miért nem adták ki őt az arabok, illetve különböző városok, mert a vendégszeretetet gyakorolták. És nem azért, mert ellenkezni akartak, hanem mert a vendégszeretet, és itt is hivatkozik erre Lót, hogy a házam árnyékába jöttek. Az én védelmemet élvezik. Nyilván ez sem hagyja meg ezeket az embereket, és ekkor olvassuk azt, hogy a két angyal bevonja Lótot, bezárják az ajtót, és a városnak a lakosait, akik ott összegyűjtek, vaksággal verik meg. Ez azért különös, mert ez a szó, amit itt a vakságra használ a Héber, egyetlen egy helyen szerepel még az egész Ószövetségben, ez pedig akkor van, mikor Elízeus vaksággal veri meg a szír hadsereget és viszi be Samária belsejébe. Ugyanez a szó van, ez tulajdonképpen egy átmeneti vakságot jelent, egy pár óra hosszáig tartó vakságot jelent, és Az a legmegdöbbentőbb a történetben, hogy amikor ezt a két angyal elköveti, Szodoma lakosai még ekkor sem térnek meg. Annyira el voltak vakulva, annyira fizikális látásuk is elment a szellemi mellett, hogy nem vették észre, hogy itt nem közönséges emberek vannak. És nem butaság, amit Lót beszél. Ebben az állapotban is mit csinálnak? Nem megtérnek, Istenhez kiáltanak, mint mondjuk a Ninive beliek, mikor Jónás elmegy, hanem még vakon is mit keresnek? Az ajtót. Nem baj, ha nem látunk, de akkor is kell a két férfi. Akkor is megszerezzük őket. Annyira elvakultak a vágyaik kiélésében, hogy már senki és semmi nem számított nekik. Senki és semmi nem számított. És ez a veszélyes a szodomai állapotokban, hogy az erkölcsöt, ahogy mondtam, annyira leépítik, hogy egyre durvább dolgokhoz és egyre durvább eszközökhöz nyúlnak. A múltkor olvastam egy hírt, az is érdekes volt, hogy a Kolosseumot egyenlőre kulturális céllal helyre fogják állítani, megcsinálják a küzdőteret. Csak úgy 10 év múlva elképzeltem, hogy lesz egy keresztény üldözés, ott mi fog lenni. A legújabb Big Brother show. Amikor a keresztények vére fog majd kelleni. Mert nem lesz már elég az, hogy két messzelen alak rohangál a valóság showba, meg ilyenek, hanem már vért akarnak látni. Az ókori Rómában is ez volt, pánemet, szércenzész, kenyeret és cirkuszt. Ha jólét a bőség megvan, megvan a szórakozás, a jólét, akkor minden rendben van. És ki kell majd elégíteni az embereknek a vérszomját. És a keresztények mindig az első között lesznek, mert nem fogunk egyetérteni azzal a mocsokkal, ami ebben a világban van. És ki kell mondani, hogy a bűn az bűn. A fekete az fekete, a fehér az fehér, és nincs szürke. Amit Isten igéje bűnnek mond, azt nekünk is bűnnek kell mondani. Amit Isten igéje elfogad, azt nekünk is el kell fogadni. És szeretettel és tisztelettel, de hirdetni kell az evangéliumot, és menteni még az embereket az utolsó pillanatig, ameddig lehetséges. Meggyőződésem, hogy nagyon-nagyon elérhető közelségbe került Jézus Krisztusnak a visszajövetele. És nem csak a mostani helyzet miatt, hanem úgy általában, ha a bibliai proféciákat nézzük. Most még van lehetőség, hogy akár lótként időbe kimeneküljünk, vagy segítsünk a lótoknak. Segítsük az embereket. Mert Jézus mit imádkozott? Atyám, nem azt akarom, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a világban. Hogy a világi értékrend ne hasson ránk, hogy ne a világ befolyásoljon bennünket. És ezeknek az embereknek látjuk az életében, hogy teljesen tönkrement az életük. Tehát ez volt a szodomai erkölcs és ez a lakosság, és sajnos e felé tartunk, ahogy mondtam is, különösen a nyugati társadalmakban, hogy ez az erkölcsi szint egyre lejjebb van, egyre mélyebben van, és szinte napról napra lehet olvasni olyan híreket, olyan törvénytervezeteket, javaslatokat, amelyek szándékosan és tudatosan szembe mennek. Majd nézzétek meg a második Zsoltárt is ezzel kapcsolatban. És miután ez a dolog megtörténik, a angyalok párbeszédbe kezdenek Lóttal, és elkezdődik a mentőakció, és nagyon furcsa, hogy Lótnak azt mondják az angyalok, hogy gyűjts össze mindent, ami a városban van, ami a tied, fiaidat, vőidet, lányaidat, mindenkit, és meneküljetek el, mert Isten el fogja pusztítani ezt a helyet, és furcsa azt látni, hogy amit mondtam is, hogy Lót nagyon megszerette Szodomát, Lót vonakodik. Amikor látja a természet fölötti eseményeket, látja azt, hogy az angyalok már beavatkoznak, és Isten ítéletét hozzák, Lót nem akarja elhinni, hogy tényleg el fog pusztulni a város. Képtelen belátni azt, hogy Isten komolyan gondolja azt, amit mondott. Ahogy mondtam, hogy már régen elszakadt a szellemi emberektől, ő nem olvassuk az igében, mikor Ábrahámtól is elvált, hogy imádkozott volna, hogy merre menjek, hova menjek, hogy legyen jó, nem olvasunk ilyet tőle. És itt sem olvassuk, hogy imádkozik, vagy könyörög, vagy bármi, hanem még most is vonakodik. Annyira telve volt a szíve, annyira telve volt az értékrendje Szodomával, hogy már nem nagyon akart kimenni belőle. És az angyaloknak úgy kell kirángatni őt. És van itt egy nagyon érdekes, kicsit evangéliumi kicsengése is a történetnek, amikor azt olvashatjuk, hogy ki van még itt a tieid közül. Ki az, akit még meg lehetne menteni? Ez a történet erről szól. És Isten a mai nap ezt az egyik ilyen kérdést szeretné feltenni nekünk. Hogy ki van még itt, akit meg tudnánk menteni? Lehet, hogy van most is itt valaki, aki már jól érzi magát Szodomában, eljár még gyülekezetbe, mert csak elvárják, de a szíve már Szodomában van. vagy akár a hallgatóság között, akik a interneten keresztül figyelnek bennünket, hogy lehet, hogy ott ülsz Szodomában, jól érzed magad, de Isten még meg akarja ma fogni a kezed, és ki akar onnan hozni. Ki van még itt olyan, akit meg lehetne menteni? Az angyaloknak 4 keze volt. A 2 lány, a felesége és Lót, őket ki tudták menteni. Több kéz nem volt Szodomában. Isten használni akar bennünket. Használni akarja a mi kezünket. Használni akarja a képességeinket. Használni akarja a kis kattintásainkat. Hogy megmentsünk embereket. Bármilyen módon. Erről szól ez a történet. Ez az evangélium ebben a történetben. Az angyalok eljönnek, és akit csak lehet, próbálnak megmenteni. Most gondoljatok bele, hogy ha az angyalok kimenekítik Lótot, és Lót is megfog még vagy 2 embert, vagy a felesége, vagy a lányai is. 8-10 embert lehet, hogy meg lehetett volna menteni. De nem tudták megtenni. Nem tudták megmenteni a városnak a többi lakóit. És még ők is nagyon nagy nehezen vonakodva hagyják ott a várost. És ezért mondtam, hogy Lót a testes hívő embernek a képe, mert amikor Isten ki akarja menekíteni egy helyzetből, akkor ő nem szándékozik onnan elmenni. Amikor valaki benne van a világban, a világi értékrendet teszi magáivá, világi célokért él, azoknak Istennek ez a mentő akciója nem tűnik mentő akciónak. Ez inkább olyan rossznak tűnik, hogy Isten biztos rosszat akar nekem, hogy ebből a megszokott kényelmemből ki akar mozdítani, el akar távolítani. Nem tűnik egy igazi mentő akciónak. Erre mondja később ugye Péter, hogy visszatér a disznó maga okádására, hogy ezt a fertőt nem akarja ott hagyni Lót. Látta, hogy mi történt, látta, hogy mi zajlik a városban, és ő mindig akkor is ott szeretne lenni. És az angyalok nyilván erővel, erőszakkal, de kiciválják őt. És fontos, hogy ne asszimilálódjunk Szodomához. Ne vegyük át az ő kultúrájukat, az ő érzékenyítő dolgaikat, hogy legyünk egy ilyen testies, semmire nem való hívők, akik tényleg csak tűzön át fognak megmenekülni. Akik éppen csak, hogy lecsupaszítva megjelennek Isten ítélő széke előtt. Ne legyünk ilyenek. Erre figyelmeztet bennünket Lótnak a története. Utána azt olvashatjuk, szintén egy nagyon érdekes dolog, amikor viszik ki őt, akkor mit mondanak Lótnak? Menekülj a hegyre. Menj egy biztos pontra, ahol el fogod kerülni a pusztulást. És hogy Lótnak az értékrendje mennyire megváltozott, mennyire eltorzult, semmi sem bizonyítja jobban, mint azt, hogy az 5. pusztulásra ítélt város látja maga előtt Coárt, ez maga is azt jelenti, hogy kicsiny, és azt mondja az angyalnak, hogy hadd menjek már abba a városba. Nem tudott elszakadni a várostól. Az az értékrend, amit Szodomában, és Coár is olyan volt, mint Szodoma. Tehát ha megnézitek, ez az 5 városállam, mindig így hivatkozik rá a Biblia is, Szodoma, Gomorra, Admá, Cöboim és Coár, ezek a városok, ugyanolyan volt, mint a másik 4. Csak legfeljebb kicsibe csinálták, mert kevesebben voltak, egy kis picike város volt. De ugyanaz az erkölcs, ugyanaz az értékrend, ugyanaz a gondolkodásmód volt, mint abban a 4-be, amit az angyalok később elpusztítanak, pontosabban az Úr elpusztít, és azt mondja Lót, hogy hadd menjek már oda. Úgy megszoktam már a városi életet, a kényelmet, a biztonságot. Nekem, meg hát valahogy csak kijövök azokkal is majd előbb-utóbb, és Isten megkönnyörül ezen a városon, és Lót oda megy. És akkor mondják az angyalok, a történetben nagyon-nagyon érdekes, erre már többször is utaltam a végidő kapcsán, amikor azt mondja az angyal, hogy amíg Lót nincs biztonságban, amíg Lót nincs biztonságban tudva, addig Isten nem hozza el az ítéletet. És ez a mi reménységünk is. Hogy amíg itt vagyunk, feladatunk van, de amint Isten az egyházat elveszi, a sót kiveszi ebből a világból, a visszatartó erőit az Antikrisztusnak kiemeli Isten erről a földről, akkor fog jönni az ítélet. És emlékezni kell Lót feleségére majd. És emlékezni kell arra, hogy Isten a keresztényeken keresztül mennyi figyelmeztetést adott. Hányszor intette és figyelmeztette a földnek a lakosságát. És nagyon érdekes volt szintén az is számomra, Magyarországon is több ilyen prófétai mozgalom van, nem megítélni akarom őket, csak egy észrevétel, hogy megnéztem, hogy ők is az elmúlt időszakban, nyilván mindegyiket ugye nem ismerem, nagyon kevés olyan posztot osztanak meg, amiről beszéltem is, hogy ez a bátorítás, ez a vigasztalás, a segítségnyújtás. El vannak havazva egy csomó minden más dologgal, de nem az elhívásukban és a szolgálatukban vannak. Pedig nagyon jó eszköz van a kezükbe. Fontos, hogy használjuk ki ezeket a dolgokat, bátorítsuk, biztassuk és építsük Istennek a népét. Amíg itt vagyunk, addig só vagyunk ebben a világban. Lótnak ez nem sikerült. Lót nem tudott só lenni. Lót nem tudta megnyerni ezt a várost Istennek. Szodomában ez az egy ember is képes lett volna nagy dolgokra, a családjával együtt. Dánielre emlékszünk, hogy a király udvarban hogy meg tudott állni, sokszor egyedül, amikor már nem sok mindenki volt mellette. Jó, akkor is kitartott, hogy egy embernek milyen hatása van. Pál apostol egy-két munkatársával fél kis Ázsiát felforgatta az evangéliummal. Olyan hatással volt a társadalomra. Egy kis picike só, egy kis picike rothadást megállító dolog. Óriási dolgot tud tenni. És Kánán erkölcsét semmi nem bizonyítja jobban, hogy ők ugye Hámtól származnak, aki felfedte az apja szemérmét. Itt egy több generációs átok volt már, ami realizálódott Szodoma erkölcsében és gondolkodásmódjában. És egy következő generáció ilyen erkölcsel él, ilyen erkölcsel nő fel, ezeket fogja továbbadni. És generációs átkokat fognak maguk előtt görgetni. És a bibliai proféciák szerint ki is fogja hányni a föld azoknak a lakosait, akik esetleg ilyen módon gondolkoznak és ilyen módon élnek. És a történet azzal fejeződik be a felolvasott ige szakaszban, hogy Lótnak a felesége hátrafordult. Lót felesége úgy döntött, hogy hát nekem az angyalok nem magyarázzanak, már majd én tudom, hogy mit csinálok. Én vagyok itt a milédi, majd én tudni fogom, és akkor megfordult. És abban a pillanatban sóbálvánnyá vált. És itt már csak tényleg majd röviden, hogy Lót felesége, ő a múlt vonzásában élt. Lótnak egy olyan felesége volt, aki nagyon szeretett Szodomában lakni, ehhez kötötte a múltja, rabbinikus hagyományok szerint elvileg itt is született, és valahogy nem bírta elviselni azt, hogy amit az elmúlt években felépítettek, egzisztenciát, minden dolgot, hogy egyik pillanatot csak úgy Isten el fogja tüntetni. Sóvárgott és vágyakozott vissza. Ő kijött Szodomából, de Szodoma nem jött ki belőle. Ott maradt a szívében. És ő ezzel a múltra való visszanézéssel, és fontos nekünk is, ha Isten valamiből megszabadít bennünket, megment bennünket, ne menjünk vissza oda. Ha Isten el tud bennünket választani egy dologtól, ha kell, radikális eszközökkel, ki tud hozni valahonnan, meg tud bennünket menteni, ne térjünk oda vissza többet. Ne szaladjunk Coárba, ha Szodomából kijöttünk. Legyünk jövevények és vándorok ezen a földön. Engedjük, hogy a hithősökkel együtt vándoroljunk. Ahogy mondtam, Lót nem lett hithős. Abrám az lett, ő végig sátorozott, és ő hithőssé vált. És Noé is hithős lett, mert építette Istennek az egyház, Isten bárkáját, amit Isten határozott meg, a menekülés eszközét, amit nekünk is építeni kell ebben az időben. És hogyha ezt a múltban való rágódást nézzük, akkor van egy ilyen tanulság, hogyha túlságosan elmerülsz ebben a világban, nem fogsz felkészülni az eljövendő világra. A mostani célunk az, hogy az eljövendőre felkészüljünk. Mostani célunk az, hogy megnyerjük az Isten királyságát, hogy gyűjtsünk kincseket a mennyben, nem pedig a földön. Az elsődleges célunk a mennyei gyűjtés, és Lót felesége az sajnos benne maradt a múltnak a vonzásában. Második a státusz kérdése, hogy mondtam, Lót Szodoma kapujában ült, ez nyilván a feleségét is egy ilyen magasabb polcra helyezte, és számára nem tűnt vonzónak az, hogy újra kell kezdeni mindent. Akárhova elköltöznek, ott megint el kell jutni valahogy majd egy életszínvonalra, valahogy a férjének majd ki kell érdemelnie azt, hogy ismét a város kapujába ülhessen, és ennek az újrakezdésnek a lehetőség és az esélye nem tetszett. Pedig Isten a minden kegyelem Istene. Ő ebben a korban szeretne új lehetőségeket adni, új kezdetet. Isten bátorít bennünket arra, hogy megszabadít bennünket nyomorúságból, nehézségből, hogy tudjon bennünk egy újat kezdeni. Hogy el tudjunk attól a helytől szakadni, abból az állapotból, abból a bűnből, abból a helyzetből, és velünk egy újat tudjon kezdeni. Ez fontos, ez is egy bátorítás számunkra. Ne legyünk olyan, mint Lót felesége, hogy vágyunk arra, hogy bezzeg, amikor még nem voltam hívő, vagy amikor még nem engedelmeskedtem az Úrnak ebben vagy abban. Nem. Térjünk meg, és engedjük, hogy Isten újat kezdjen, újat munkálódjon, újat munkáljon velünk. Ne ragaszkodjunk a régi dolgokhoz, Isten újat cselekszik, most kezd kibontakozni, majd meg fogjátok tudni. Harmadik a gazdagság. Ahogy mondtam, Lót elég vagyonos volt, és Ábrám közreműködésére vissza is nyeri a vagyonát. Ezt is azért gyakorlatilag mindent elveszítettek. Tehát nem tudtak magukkal vinni semmit. Puszta életüket, meg a rajtuk lévő ruhát tudták egyedül magukkal vinni, És Lótnak a felesége nagyon sajnálta ezeket az elveszített értékeket, ezeket a világi javakat, és igazából a hívő embert is ezt különbözteti meg, hogy a világi emberek mindig sok esetben a gazdagságra, a hírnévre, a vagyonra törekednek, de nekünk mit kell először keresnünk? Az Isten királyságát és az ő igazságát. Ez a mi feladatunk. És a többi majd ráadás. Az értékrend a fontos, a többiről majd Isten szépen gondolkodik. És Lót felesége azokat a hívőket mutatja meg, akik megállnak, megmerevednek, lefagynak, mint egy számítógép, és nem tudnak változni. Képtelenek otthagyni a régi dolgokat, képtelenek leszámolni a bűneikkel, képtelenek kijönni Szodomának a gondolkodásmódjából, az erkölcséből, és végül mindent elveszítenek. Az Úr erre mondja, hogy emlékezzetek Lót feleségére. Ne forduljatok vissza. Az utolsó idők egyik nagy veszélye ez, amiről Jézus beszél, hogy Lót felesége azért pusztult el, azért halt meg, és lett sóbálvány, mert az utolsó pillanatban visszafordult. Az utolsó pillanatban még ő visszavágyott oda. Ne hidd azt, hogy Istennek az ítélete nem igazságos, ami erre a világra jönni fog. Bármennyire is szeretjük az embereket, szeretjük az elveszett embereket, de Istennek az ítélete, amikor jön, az igazságos lesz. Ne gondold azt, hogy rossz lesz. Lótné azt hitte, hogy Isten igazságtalanul bünteti a várost, és vesz el tőle mindent, és fosztja meg a javaitól. És inkább visszanézett nosztalgiával, és nézegette, hogy mit lehetne még esetleg megmenteni. És végezetül, ezt már nem lesz időm kifejteni, csak nagyon röviden. Nézzük a másik példát, Abrámot. Láthattuk, hogy Lót hogyan csúszik bele a testies életvitelbe, hogyan menekíti meg őt Isten, és ezzel szemben láthatjuk azt, hogy Szodomával kapcsolatban van egy pozitív hozzáállás. Mit lehet tudni róla? Abrámmal kapcsolatban azt olvassuk, amikor Lót elválik tőle, és meglátja ezt a gyönyörű földet, ami szemre kívánatos, látszólag a paradicsomi állapotokat hozza el. Isten azt mondja Abrámnak, azért mondom, nem olvasom fel most az igéket, és nem veszük részletesen végig, erre már ma nincsen időnk, hogy és Lót elmegy, az Úr azt mondja Abrámnak, hogy Ábrahám, nézzél szét, északra, délre, keletre, nyugatra, mindet neked adom. Abrámnak Isten választotta ki az örökségét. Nem ő maga kaparta ki, nem ő maga harcolt érte, hanem ő Istentől kapta az örökségét. Érdekes szójátékok vannak itt, mert a héberben használt észak, dél, kelet, nyugat kifejezés, amit mi itt magyarra így fordítva használunk, azok egy-egy térséget is jelentenek a héberben, a Negev sivatagot, Cefon vidékét, északon a földközi tengert, illetve a Jordánon túli részt. Tehát, és azt mondja utána Isten Abrámnak, hogy járd be ezt a földet, birtokbejárás. Amikor Istentől kapjuk az örökségünket, mint hogy mind gyülekezet is, be kell járnunk azt a területet, amit Istentől kapunk. Nem mi kaparjuk ki, nem mi ügyeskedjük ki, nem a mi szorgalmunk és képességünk, hanem Isten áldása. És ha bejárjuk, az a föld a miénk lesz. A föld, amelyre lábad lép, az már réges-rég a tiéd. Azt Isten adta neked. Bátorít bennünket az ige, hogy amikor Isten adja az örökségünket, azt járjuk be. Fedezzük fel. Rengeteg izgalmas dolog van, amikor Isten örökségébe járhatunk. És Abrám keresztül kasul járta az egész akkori Kánaán területét, és végül tényleg az övé lett. És már az utódai lesz a legnagyobb kiterjedés az 1000 éves királyságban. De nem ő választotta. Neki nem kellett Szodoma és Gomorra. Neki az kellett, amit Isten adott. És nem volt szegényebb, mint Lót. Nem volt szegényebb. A következő ellenállt Szodoma gazdagságának a harcra már utaltam, illetve a háborúra, amikor Lótot elviszik, visszajönnek a csatából, és ott a Sávé völgyében, Jeruzsálemtől nem messze, kijön Sálem királya a városból, illetve jön Szodomának is a királya, és itt olvasunk az első úrvacsorai előképről, amikor Ábrahám és Abrám Melkizedekkel kerül kapcsolatba és szövetségi viszonyba. Áldás van, az úrvacsora előképe, a bor és a kenyér jelenik meg, és amikor jön Szodoma király, és azt mondja Abrámnak, hogy vigyél, neked adok mindent, azt mondja Abrám, egy saru szíjat sem vagyok hajlandó elfogadni Szodoma királyától. Abrám Melkizedekhez kapcsolódik, és nem Szodomához. Ha mi nem akarunk lócsorsára jutni, akkor nekünk a Melkizedek rendje szerint való főpappal kell közösségbe lennünk, és nem a világgal. Nem Szodomával kell kacérkodnunk, és Szodoma javait begyűjteni. És a 15. rész első versében azt olvashatjuk, amikor Abrám lemond, Szodoma, mondom, bődületes gazdag város volt, minden vagyonáról lemond, megtízszerezhette volna, vagy százszorozhatta volna a vagyonát Abrám, akkor azt mondja neki Isten a 15. rész első versében, hogy Abrám, ne félj, mert a te jutalmad igen bőséges. Őt Isten jutalmazta meg. Nem kellett Szodoma gazdagsága és vagyona, de kellett az Isten áldása. És az Isten áldása az nem szerez bántást semmivel. Ha nem ragaszkodsz Szodomához, ha nem kell Szodoma értékrendje, akkor Isten fog téged megáldani és meggazdagítani az örökségeddel együtt. De ez az kell, hogy a Melchizedek rendje szerint való főpapunkkal, Jézus Krisztussal legyünk kapcsolatba és közösségbe. Mint ahogy ma is fogjuk tenni az úrvacsorai közösségben. Ez a mi örökségünk. Ez a mi osztályrészünk. Nem pedig a világ az elmúló látszólagos javaival és ígéreteivel. Amit Istentől kapunk, azt visszük magunkkal. Az örök érték lesz fent a mennyben. A földi dolgokat itt hagyjuk, hogy egy pásztor testvére mondta régen mindig, a koporsón nincsen zseb. Az semmit nem viszünk magunkkal. De amit Krisztusért tettünk, még ha csak egy pohár vizet is, vagy egy lépcső, azt visszük magunkkal. Azt visszük magunkkal. És Isten gazdagsága fogja megáldani a hívő ember életét. És a harmadik, a 18. rész 17-19. Versében, itt az alkudásról van szó, amiről már beszéltem, hogy azt mondja Isten Abrámnak, hogy eltitkoljam én előtte, hogy mit akarok tenni Szodomával. Ha Isten útján jársz, ha Isten akaratában vagy, akkor te nem Szodomában vagy benne, hanem arra a korszakról kijelentést fogsz kapni. Meg fogod érteni az időknek a jeleit, észre fogod benne, hogy mikor jön az ítélet, Isten a proféták által jön és szólni fog hozzád, bátorít, vigasztal az ő igéjéből, és fel tudsz készülni az ítéletre. És ami még fontosabb, tudsz imádkozni az emberekért. Közben járni. Hogy Uram, még 10 embert adjál nekünk. Még 20 ember. Uram, töltsük fel itt a székeket. Imádkozzunk a Szodoma beliekért. Nem pedig dörzsön a tegyelünket, hogy na végre, Isten végre oda csapna. Ez na, ideje volt már, mert nem. Abrám imádkozott azokért az elveszett emberekért is. Tudta, hogy milyenek, és mégis volt, hogy megmentette őket, volt, hogy közben járt értük, ő a hitatja volt. Ő a mi egyik nagy előképünk. Mi sem tehetünk másképp. Lehet, hogy tényleg istentelen dolog, amit művelnek, vérlázító, amit csinálnak, ahogy beszélnek, ahogy gondolkodnak, de mi felelősségünk az, hogy imádkozzunk értük. Hát, ha lesz 10 igaz abban a városban. Hát, ha fog még Isten könyörülni. Hát, ha még lesz, akit ki tudunk ragadni a tűzből. Az utolsó pillanatban, hogy Isten eszközei legyünk. Hogy amikor Isten elküld bennünket a világiakhoz, vagy akár az elveszett keresztényekhez is, mert sok elveszett keresztény van tékozó fiúként, azokat hogyan tudjuk kiragadni és megmenteni. Legyünk ilyen postások, angyalok, hírnökök, bárki, földön, vizen, levegőbe. Használjuk ki a lehetőségeinket. Nyilván részletesebben is lehetne ezekről beszélni, nagyon nagy téma ez, de lehet látni a kontrasztot, hogy Abrám hogyan viszonyul Szodomához, egy szellemileg érett hívő ember, és hogyan viszonyul Lót, egy testies hívő ember, aki végül mindenét elveszíti. És a két lányával történt dologról már nem is fogunk ugye beszélni. Végezetül pedig a Lukács 21-28-ból szeretnék egy bátorítást felolvasni, amikor pedig mindezek elkezdődnek, tehát elkezdődik, nem a vége, amikor elkezdődnek ezek a dolgok, álljatok fel és emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a ti váltságotok. Amikor Isten arra bátorít bennünket, hogy emeljük fel a fejünket, nézzünk fel az égre, ne Szodomát keressük, hanem Jézus Krisztusnak az eljövetelét. Isten királyságát keressük. Erre bátorít bennünket Isten igéje, és erre bátorítok én is benneteket, hogy legyünk győztesei ennek a korszaknak. Emeljük fel a fejünket, és hittel várjuk vissza a názáreti Jézus Krisztusnak. Hatalommal és dicsőséggel fog megérkezni. Amen.